betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Talán nem mindenki van tisztában azzal, hogy a tüdőráknak több formája is van, ezek közül egy rendkívül agresszív és gyorsan terjedő változat a kissejtes tüdőrák, amely sokkal hamarabb képes áttéteket szőni, mint a nem kissejtes. De mi a különbség a kettő között? Hogyan lehet védekezni és milyen túlélési esélyek vannak? Erről beszélgetünk a mai medicinában. Témánk kissejt, nagy probléma, avagy amit a kissejtes tüdőrákról tudni érdemes. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Medgyesfalvi Zsolt, kutatóorvos, patológus, akinek köszönjük, hogy bekapcsolódott a medicinába. Doktor úr, jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, én is a meghívást, üdvözlök mindenkit!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mi pontosan a kissejtes tüdőrák, és miben különbözik ez a nem kissejtes típustól?
Köszönöm a kérdést. Még mielőtt itt a részletekbe belemennénk, ugye fontos hangsúlyozni, és ez sokszor nem kerül kellő megvilágításba, hogy a tüdőráknak különböző fajtái, formái vannak. Tehát míg a köztudatban elterjedt, hogy létezik a tüdőrák, ahogy létezik akár más daganatos megbetegedés is más szervekben, úgy a tüdőráknak léteznek altípusai is, alfajai is, hogyha fogalmazhatunk így, és azért fontos hangsúlyozni, mert ugye ezeket máshogy kezelik, ezeknek más a túlélési esélye, és más a diagnosztikus megközelítése is. Na most visszatérve a kérdésre, ugye a tüdőráknak két nagy formája van, hogyha nevezhetjük ezt így, illetve van egy harmadik forma, ami ugye a ritkább tüdődaganatokat takarja, ugye van a nem kissejtes tüdőrák és a kissejtes tüdőrák, illetve az egyéb tüdőrákfajták. Ez csupán szövettani megkülönböztetés, tehát maga, hogy néz ki a daganat típus a mikroszkóp alatt, ez arra utal. Ugyanakkor az fontos hangsúlyozni, hogy ahogy az előbbiekben említettem, hogy ezeknek a daganatoknak, a tüdőrák altípusoknak különböző prognózisuk van, úgynevezett prognózis, ez alatt a túlélési esélyeket értjük, illetve a terápiás választ. Na most a kissejtes tüdőrák abból a szempontból egy rossz színűbb megbetegedés, mint a nem kissejtes tüdőrák, hogy a túlélési esélyek kissejtes tüdőrák esetén jóval rosszabbak, mint a nem kissejtes tüdőrák esetén. És mivel hogy sokkal agresszívebben nő a daganat, ezért a betegség döntő többségében, vagy a betegek döntő többségében a betegség előrehaladott áttétes állapotban kerül felismerésre. Tehát, hogyha összefoglalhatnám mondjuk egy-két mondatba, hogy a kissejtes tüdőráknak mik is a jellegzetességei. Talán azt mondanám, hogy fokozott áttétképzési hajlam, tehát sokkal gyorsabban ad áttétet, mint a többi tüdőrák típus, rosszabb túlélés, valamint a terápiás séma sivársága. Tehát sokkal kevesebb terápiás lehetőség van kissejtes tüdőrák esetén, mint mondjuk nem kissejtes tüdőráknál. Az egészben úgymond a csavar az az, hogy szerencsére, és ezt mindenképpen idézőjelbe kell tenni, szerencsére kissejtes tüdőrák az csak a tüdődaganatos eseteknek a 14-15%-ában jelentkezik. Tehát ez jóval ritkábban fordul elő, mint a nem kissejtes tüdőrák, ugyanakkor sokkal rosszabb a túlélés, és sokkal rosszabb indulatú megbetegedésről beszélünk, mint nem kissejtes tüdőrák esetében.
Mennyire gyakori a kissejtes tüdőrák mondjuk Európa szintjén, tehát mennyire lehet ezzel találkozni, mennyire lehet ezzel szembesülni?
Ugye, hogyha azt nézzük, ahogy az előbbiekben említettem, hogy 14-15%-át teszik ki a tüdőrákot megbetegedéseknek, és ez kb. Vonatkoztatható egész Európára, ez egy közép-európai adat, hogy pontosabb legyek, ami magába foglalja ugye a régiót, illetve még Ausztriát is. Ugye 14-15%-át teszik ki az összes tüdőrákos megbetegedésnek. Na most ez alacsony számnak tűnhet, és valóban egy alacsonyabb szám az össz tüdőrákot nézve. Viszont, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy mennyire elterjedt a tüdőrák általánosságba véve, akár világszinten, akár Európa szinten, itt több százezer betegről beszélünk, még így is, hogy csak 14-15%-át teszik ki az összes tüdőrákos betegnek. És ugye a szomorú tény az, hogy ezeknek a betegeknek a jó része, tekintve, még egyszer mondom, a kissejtes tüdőrák rendkívül rossz indulatú mi voltát, ezeknek a betegeknek jó része sajnos belátható időn belül elhalálozik.
Mi okozza akkor a kissejtes tüdőrákot, és kik azok, akik a leginkább veszélyeztetettebb csoportba tartoznak?
Én köszönöm ezt a kérdést, és örülök, hogy ez felhúzódott, mert erre viszonylag, és ez nem minden daganat esetében ennyi egyértelmű, de itt viszonylag könnyen és egyszerűen választhatunk erre a kérdésre. Talán nem létezik még egy olyan daganat típus, ahol ennyire egyértelmű lenne az összefüggés a dohányzás és a daganat kialakulása között. Pontos számadattal is tudunk, vagy tudok szolgálni. A betegeknek a 98%-ában dohányzás okozta a tüdőrákot, mint a kissejtes tüdőrákot. Nem kissejtes tüdőrák esetében nem ilyen nagy az összefüggés, nyilván ott is a dohányzás a legfontosabb kiváltó tényező, de kissejtes tüdőrák esetében ez szinte az esetek döntő többségében előfordult. És itt egy annyit azért megjegyeznék, mert persze most mondjuk a dohányzást, és akkor erre valószínűleg mindenki nem legyint, de úgy tudatja magába, hogy hát ez igaz, ez tényleg így van, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos lenne a dohányzásról való leszokás. És akkor persze lehet jönni itt a pozitív, illetve a negatív példákkal, hogy bizonyos illető egész életében dohányzott, és utána igazából teljesen másból kifolyólag hunyt el, illetve van a másik véglet is, akik soha nem dohányoztak, és mégis tüdőrákosak lettek. Tény, vannak ilyen esetek is, de a társadalom valahogy hajlamos ezeket az eseteket kiragadni, és ezek mögé bújva, úgymond megindokolni a rossz szokásokat, vagy a rossz szokásaikat. De én még egyszer azt hangsúlyozom, hogy ezek kirívó eset. Igen, vannak pozitív, vannak negatív példák, ez tény. De ettől függetlenül még az esetek 95%-ában, 98%-ában az ok-okozati összefüggés, a dohányzás és a tumor kialakulása között fennáll. Persze, vannak azok a példák, amikor ez nem történik, vagy máshogy történik meg, de én azt javasolom mindenkinek, hogy ne emögé bújva próbáljuk indokolni a rossz szokásainkat, hanem kicsit tovább látni a szitán, és meglátni azt, hogy ezek csak kirívó esetek, a társadalom meg az esetek döntő többségében nem ez a jellemző, hanem ott valóban létrejön ez az okokozatiság a dohányzás és a tumor kialakulása között.
Itt a dohányzást említette doktor úr, és nem a cigarettásokat, nem a dohányzókat akarom én védeni vagy felmenteni, de hogyan lehet megkülönböztetni a dohányzás és a légszennyezés hatásait? Tehát ugye, hogyha valaki egy városban él, ahol mondjuk rossz a levegő minősége, de nem dohányzik, akkor ő is egy veszélyeztetett kategória?
A kérdés jogos, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen, tehát, hogy veszélyeztetett kategóriának minősül. Na most itt ugye a mértéken van a hangsúly. Tehát, hogy én azt tudom mondani, hogy egy olyan illető, aki mondjuk egy légszennyezett városban él, az jobban ki van téve bizonyos károsító anyagoknak, és ezáltal akár annak a veszélynek, hogy majd a jövőben daganatos betegség alakul ki nála, azokkal a társaikkal szemben, akik mondjuk nem egy légszennyezett területen vagy vidéken élnek. Tehát ez egyértelmű, és ez bizonyított is. Na most, hogy ennek a mértéke mekkora, igazából ez a kérdés. Nyilvánvalóan nem lehet összehasonlítani a dohányzással a légszennyezés mértékét, még így sem, ugyanis a dohányzás az közvetlenül egy helyi ártalom. Tehát gyakorlatilag az ember helyileg belélegzi és magas koncentrációban a karcinogén anyagokat a tüdőbe, míg légszennyezés esetén bár bekerülhetnek ilyen anyagok a tüdőbe, ez nem olyan mennyiségű és nem olyan intenzitású, mint mondjuk dohányzás esetén. De a kérdés jogos. Tehát valóban egy légszennyezett városban élő vagy környéken élő egyénnél nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki daganatos megbetegedések, mint egy olyan valakinél, aki mondjuk egy nem légszennyezett vidéken él.
Mennyire adódhatnak össze ezek a hatások, tehát egy légszennyezett környezet és a dohányzás? Mennyire járulhatnak ezek még nagyobb arányban hozzá a tüdőrák, a kissejtes tüdőrák kialakulásához?
Nyilvánvalóan ez is egy jó kérdés, és hát hozzájárulhat. Tehát, hogy ugye, hogy két károsító tényezőről beszélünk, melyek egymással, hogyha mondjuk úgy kumulatívan hatnak. És most mondok egy példát is, hogy akkor konkrétumokról is beszéljünk. Tehát, hogy a dohányzás ugye hogyan is okoz tüdőrákot, és akkor itt mindjárt vissza fogunk kanyarodni a légszennyezettségre is. Tehát a dohányzás gyakorlatilag ugye azon túl, hogy maga a dohány termékek, illetve a különböző oldószerek karcinogén, tehát rákkeltő anyagot tartalmaznak, ezen túl maga a dohány füst, a belélegzett dohány füst egy helyi károsító hatást is létrehoz, vagy kifejt a tüdőbe. Ez nem feltétlenül érezhető nyilván, viszont ott helyi szinten, mikroszkopikusan a sejtek szintjén egy károsodást hoz létre. Na most ez a károsodás azzal jár, hogy beindul egy fokozatos sejtregeneráció, tehát a sejtek próbálnak megújulni, és nyilván minél többször próbálnak megújulni, és minél nagyobb intenzitással próbálnak megújulni, annál nagyobb az esély, hogy egyszer valami történik, és egy olyan daganat bizonyos elfajulás jön létre a sejtben, ami utána a kéz daganatot fogja eredményezni. Tehát ez a sejtkárosító hatás is egy ilyen ördögi kört eredményez. A fokozatos megújulásnál nyilván sokkal nagyobb az esélye azzal, hogy valami történik, ami igazából egy malignus elfajulást eredményez, mint mondjuk egy olyan esetben, ahol ez nem ilyen intenzitású. És akkor erre rátevődik még a direkt karcinogén hatása a dohányfüstnek, illetve a dohány termékeknek. És akkor ez a kettős alakítja ki. Nyilván ez a két alappillér, rengeteg más tényező is szerepet játszik, amelyekben most nem mennék bele, de ez a két alappillér ezáltal kialakul egy ilyen karcinogén folyamat. És akkor nyilvánvalóan erre rátevődve az emlőben, tehát légszennyezés, ami szintén másfajta ártalmas tényezőket víz be, vagy juttat be a tüdőbe, nyilván ezáltal kumulálódik, még inkább kumulálódik a hatás, és nő az esélye annak, hogy daganatos betegség alakul ki a betegnél. És hát sajnos, ahogy említettem, a nagy dohányzóknál, meg a láncdohányosoknál nagy valószínűséggel fog kissejtes tüdőek kialakulni, és még egyszer hangsúlyozom, nem csak a tüdődaganatok tárházából, hanem az összes daganatos megbetegedések közül az egyik legrosszabb indulatú daganatos megbetegedés, és a legrövidebb túlélési mutatókkal társuló megbetegedés.
Dr. Megyesfalvi Zsolt kutató orvossal, patológussal beszélgetünk a mai medicinában, témánk pedig a kissejtes tüdőrák. Eddig volt szó a dohányzás és a légszennyezés jelentette kockázatról, viszont doktor úr, arra kérném, hogy térjünk ki arra is, hogy mekkora szerepe lehet, már ha egyáltalán van, az öröklődésnek a kissejtes rák, a kissejtes tüdőrák kialakulásában.
Köszönöm a kérdést. Mivel hogy ennyire egyértelmű a kiváltó tényező kissejtes tüdőrák esetén, ezért az örökletes tényezők ebben a daganattípusban, hogyha fogalmazhatunk így, szerencsére a háttérbe szorulnak. És ez azért szerencse, mert gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy minden embernek a saját kezében van a sorsa. Tehát itt nem lehet arra fogni a daganat kialakulását, hogy hát igen, ez egy örökletes tényező, ezzel születtünk, ez belénk volt kódolva, hogy ez meg fog történni, nem. Tehát ez ebben az esetben nem áll fenn. Itt a daganatot elsősorban a hosszú évek során fennálló dohányzás okozza. Na most az egy másik kérdés, hogy a hajlam az mennyire öröklődhet. Tehát ez alatt azt értem, és most visszakanyarodok ahhoz a példához, amit az előbbiekben említettem, hogy vannak illetők, és ez tény, akik egy egész életen át dohányoznak nagy intenzitással, és mégsem alakul ki náluk tüdődaganat. Az más kérdés, hogy az adott illetőnél szívérrendszeri betegségek fognak kialakulni, és aztán majd a későbbiekben ez járul hozzá az elhalálozáshoz. De most visszatérve a daganatos témára, léteznek olyan esetek, ezek kirívó esetek, ezek ritka esetek, de dokumentált esetek, hogy nem alakult ki a tüdőre. Hogy itt ezekben az esetekben milyen szinten játszik szerepet az öröklött tényező, esetleg egy olyan génnek az öröklődése, mely véd a tüdőrák kialakulásával szemben, ez a jövő kérdése. Feltételezések szerint van ilyen. Ugyanakkor fordítva is igaz ez, tehát vannak olyan gének, melyek jobban hajlamosítanak a tüdőrák kialakulására, kissejtes tüdőrák kialakulására vonatkozóan. Tehát lehet az adott illetőnél kevesebb dohányzás, vagy kisebb intenzitású dohányzás is elindíthatja a kissejtes tüdőrák kialakulását. Tehát az öröklentes tényezők vonatkozásában ezt tudom elmondani. Viszont még mindig a dohányzás az, mely a leginkább hozzájárul a betegség kialakulásához.
A dohányzás tehát a fő ok, de milyen tünetek jelzik azt, hogy esetleg egy kissejtes tüdőrák korai fázisában vagyunk? Mire kell odafigyelni?
Ez egy olyan kérdés, mely nagyon foglalkoztatja nem csak a kutatói társadalmat, de a diagnosztikát is. Mert hát ugye nyilván az első és legfontosabb dolog az a megelőzés. Ez tény. Tehát ezért a dohányzásról való leszoktatási programoknak teret kell biztosítani, és reklámozni kell őket. Viszont már, hogyha a daganat kialakult, akkor a következő lépés, ahogy említette is, a korai diagnózis. Ugyanis korai diagnózis esetén sokkal jobbak és jelentősen jobbak a túlélési esélyek, mint nyilván késői áttétes stádiumban. És ez nem csak a kissejtes tüdőrákra érvényes, ez értelemszerűen minden daganatos megbetegedés, sőt általánosságban mondhatóan minden betegségre igaz. Tehát a korai stádiumban, korai fázisban felismert betegségeknek a prognózisa és a kezelhetősége sokkal jobb. Na most kissejtes tüdőrák esetén egy olyan problémával szembesülünk, hogy mivel a daganat annyira agresszív és annyira gyorsan osztódik és annyira gyorsan ad áttétet, ezért a korai felismerés, fogalmazzunk úgy, nehézkes. És ez azért, mert amikor a betegség olyan stádiumba jut el, amikor már konkrét fizikális tüneteket okoz, melyeket a beteg vagy akár a kezelőorvos egy fizikális vizsgálat során észlelhet, akkor a betegség sajnos már előadott stádiumban van. Léteznek szűrőprogramok, tüdőrák szűrőprogramok, viszont a tüdőrák szűrőprogramoknak is kissejtes tüdőrák esetén az a hátrányuk, hogyha éves ciklussal jár az ember tüdőrák szűrése, akkor sem feltétlenül szűrhető ki korai stádiumba, tekintettel a fokozott áttétképzési hajlamára és a fokozott agresszivitására. Tehát olyan gyorsan osztódik, és olyan gyorsan nő ez a daganat típus, hogy konkrétan egy év leforgása alatt, és most erős túlzással, a nulláról egy áttétes betegséget tud produkálni. Mindez érvényes a kissejtes tüdőkre. Nem kissejtes tüdők esetén, hogyha egy kicsit kitekinthetünk most a téma mögül, nem kissejtes tüdők esetén szerencsére a helyzet nem ennyire drámai, hogyha fogalmazhatok így. De igazából jó ez a megfogalmazás, mert valóban drámai a szituáció kissejtes esetén, de nem kissejtes tüdők esetén nem ennyire rossz, ugyanis ott, mivel hogy nem osztódik ennyire gyorsan a daganat, ezért a tüdőrák szűrő programok hatékonyak. És ezt ki lehet mondani, hogy hatékonyak a tüdőrák szűrő programok, tehát mindenképpen célszerű a lakosságnak a tüdőrák szűréseken részt venni, mert ahogy említettem, a daganatok többsége, a tüdődaganatok többsége még mindig a nem kissejtes kategóriába esik, tehát ezek viszont kiszűrhetőek ezáltal. Kissejtes tüdőrák esetén sajnos a jövő fogja megmondani, hogy milyen kiegészítő diagnosztikus módszereket tudunk találni, melyek által a korai diagnózis elérhető. És akkor itt most egy saját kutatás, ugye, mint kutatóorvos, ez is egy célkitűzésünk, hogy ezeket a daganatokat mi hamar felismerjük. Tehát gyakorlatilag a következő lépés az, hogy olyan véralapú markereket, véralapú fehérjéket azonosítsunk, melyek előrejelezhetik korai stádiumban a betegség kialakulását, és mindezt összefűzve a képalkotókkal, tehát a CT meg a röntgennel, közösen elemezve korai stádiumban felfedezzük a kissejtes tüdőket. De a kérdés jogos, tehát ez egy megoldatlan probléma jelenleg most az orvostudományban, hogy hogyan lehet ezt a betegség típust minél korai stádiumban diagnosztizálni.
Itt említette doktor úr, hogy nagyon gyorsan és nagyon agresszív formában tud terjedni a kissejtes tüdőrák. Milyen gyakran kellene akkor eljárni szűrővizsgálatokra, és milyen kortól, avagy korcsoportonként hogyan változik ez az intervallum, amiben érdemes elmenni akkor szűrésre?
Itt általánosságban tudok erre reflektálni, tüdőrák vonatkozásában, ugye, mint ahogy ugye mondtam, kissejtes tüdőrák esetén nincs erre kidolgozott protokoll. Tehát itt a dohányzási éveket kell figyelembe venni, tehát erős dohányosok, akik mondjuk 20 éve dohányoznak és 50 év fölötti korosztályba tartoznak, számukra mindenképpen javasolt a tüdőrák szűrés. És most a tüdőrák szűrés alatt nem feltétlenül egy sima mellkasröntgent értek. Mert a mellkasröntgennel az a probléma, hogy ahogy az előbbiekben is említettem, hogy a mellkasröntgen bár diagnosztikus, felismerhető vele a tüdőrák esetek többségében, vagy legalábbis a tüdőrák iránti gyanú, viszont nem feltétlenül korai stádiumban. És a tüdőrák szűrő programok elsődleges célja az ez. Nem csak a felismerés, hanem az időben történő felismerés. Tehát célszerű úgynevezett low-dose CT vizsgálaton részt venni. A low-dose CT vizsgálat az ugyanolyan, de egy sima, hagyományos CT vizsgálat, csak sokkal kisebb sugárdózissal jár, viszont a pontossága az majdhogy nem megegyezik a klasszikus CT vizsgálattal. Tehát low-dose CT szűrővizsgálatra érdemes menni, és mindenképpen ajánlott olyan egyéneknél, akik hosszú éveken keresztül dohányoztak. Itt most még egyszer lehet itt számokba bocsájtkozni 20 év, 25 év. Itt különböző irányelvek léteznek az Európai Unióban, meg az Egyesült Államokban erre vonatkozóan. Viszont én azt tudom erre tanácsolni, mert ugye van egy személyek közötti variabilitás, hogy aki hosszú évek óta magas intenzitással dohányzik, és elmúlt 45-50 éves, számára mindenképpen javasolt a szűrővizsgálatokon való részvétel.
Beszélgessünk arról is, hogy milyen terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre napjainkban a kissejtes tüdőrák kezelésére. Tehát, hogyha már felfedezték, akár korai, akár előre haladottabb stádiumban, mit lehet tenni?
Kissejtes tüdőrák esetén, és ezért említettem korábbiakban, hogy valóban drámai a szituáció, és ezt most sajnos azért ki kell mondani, mert azon túl, hogy a túlélési esélyek rosszak, a terápiában igazán átütő eredmények és változások nem voltak az elmúlt évtizedekben. Tehát gyakorlatilag, és most azért egy túlzással is élnék egy picit, de sajnos az igazság közel áll ehhez, a kissejtes tüdőrákkal diagnosztizált betegeket majdhogy nem ugyanazzal a terápiás megközelítéssel kezelik, mint mondjuk ezelőtt 25-30 éve. Tehát jelentős változások nem következtek be. Ugyanakkor azért hozzátenném, hogy például az immunterápia bevezetése kissejtes tüdőrák esetén növelheti a betegek túlélését. Viszont a legnagyobb probléma a kissejtes tüdőrák esetén az az, hogy jelenleg nem állnak rendelkezésünkre, vagy a betegek rendelkezésére személyre szabott terápiák. Míg például mondjuk nem kissejtes tüdőrák esetén ezek elérhetőek, és más daganatokban is megtalálhatóak a személyre szabott terápiák. Na most kissejtes tüdőrák esetén ilyen nincs jelen. Tehát ez alatt azt értem, hogy a beteg függetlenül attól, hogy milyen molekuláris háttérrel rendelkező daganattal jön be a kórházban, ugyanazt a terápiát fogja kapni, mint a többi kissejtes tüdőrákos beteg. Tehát nincsenek személyre szabott megközelítések, és ez igazán nagy probléma ebben a betegségben, mert Tehát a jövő az onkológiai kezeléseket illetően az a személyre szabott terápia bevezetése lesz, és ez más daganat típusokban elég jól halad, fogalmazhatunk így. Viszont kisejtes tüvek esetén gyakorlatilag a betegeket ugyanúgy kezeli, függetlenül attól, hogy milyen fenotípussal rendelkezik a daganat. És ez a kezelés, ez pedig a kemoterápia, klasszikus kemoterápia, valamint az immunterápia. Ezt a kettőt kombinációba szokták adni, illetve bizonyos esetekben a sugárterápia is szóba jöhet.
Van esély a gyógyulásra, vagy inkább a krónikus betegségként kezelés a járható út a kissejtes tüdőrák esetében?
Ilyen esetekben mindig célszerű óvatosan fogalmazni, mert láttunk és léteznek példák. Tehát voltak olyan esetek, pár ez az eseteknek nagyon-nagyon kis százaléka, ahol akár gyógyulás is elérhető volt, pláne korai stádiumban. Ez megtörténik, és ez tény, ez része az onkológiai képnek. Viszont én mindig arra próbálok reflektálni, hogy a populáció nagy részében, vagy a betegcsoport nagy részében mi a várható. És ez általában az esetek 95%-át értem. Tehát, hogy most ne beszéljünk arról az 5%-ra, ami kivételek. Maradjunk a 95%-nál, ami a betegek döntő többségében jellemző. Na most erre a 95%-ra azt tudom mondani, hogy teljes gyógyulás nem valószínű. De ez alatt nem azt értem, hogy akkor most a beteg 2 vagy 3 éven belül el fog halálozni. Tehát ne tegyünk egyenlőségjelet a kettő közé. És ezt nagyon jól említette, hogy ez egy cél, hogy a daganatból egy úgynevezett krónikus betegséget csináljuk. Tehát ahogy például ugyanazt el lehet mondani magas vérnyomás esetén is. Tehát hogyha megkérdi a beteg a kezelőorvosát, hogy egy magas vérnyomásból ő meggyógyulhat teljes mértékben, aminek nem tudják az okát, akkor lehet, hogy arra is az a válasz fog érkezni, hogy nem fog ebből meggyógyulni, de ez nem azt jelenti, hogy 2-3 éven belül el fog halálozni, lehet, hogy 30-40 évet fog élni egy kezelt magas vérnyomással, mint a lakosságnak egy bizonyos százaléka. Tehát ez előfordul. Tehát ilyen esetek vannak ugyanúgy, ahogy szívelégtelenséggel is lehet élni még 25-30-40 évet utána, ha megfelelően van ez kezelve, és krónikus betegségként van tekintve. Ugyanez érvényes például, most magamra vonatkoztatva, én szemüveges vagyok, ugyanez érvényes például egy látásromlásra. Tehát, hogyha valakinek látásromlás következik be, akkor az a szem, ha csak nem műtétileg kezelik, valószínűleg magától meggyógyulni nem fog. Viszont utána még lehet az ember leél egy szemüveges életmódban akár 30-40-50-60-70 évet, attól függően, hogy mennyit él utána. Ugyanez érvényes a daganatokra is, és a kissejtes tüdőrákra is. Tehát a célunk elsősorban kissejtes tüdőrák esetén az, hogyha nem is a teljes gyógyulást, aminek az esélye azért valóban kicsi, de egy krónikus betegségé való transformálást érjünk el esetében, és ezáltal megnyújtsuk a betegeknek az életkilátásait és az életszínvonalát.
Nagyságrendileg milyenek a túlélési arányok? Beszélgessünk erről is, hogyha már kezelhetőség krónikus betegség, és nyilván a vele élés nem egyenlő a halállal, de milyen túlélési esélyek vannak egy kissejtes tüdőrák esetén? Nyilván gondolom nagyban függ attól is, hogy milyen stádiumban lett ez felfedezve.
Igen, így van. Tehát ez a kérdés igazából jogos. És bár ez a szomorú valóság, beszélni kell erről is. És ebből a szempontból örülök, hogy felhozódott. Tehát jelenleg, hogyha átlagban nézzük a kissejtes tüdőrákos betegek, és aztán utána mindjárt megyünk egy szinten lennebb, és akkor a korait és későbből elválasztjuk. Tehát átlagban, hogyha nézzük a kissejtes tüdőrákkal diagnosztizált betegeket, és azt értem, hogy stádiumtól függetlenül korai késő stádiumot egybe mosva, akkor az 5 éves túlélés az sajnos jelenleg kevesebb, mint 7%. Tehát ez azt jelenti, hogy 100 betegből csak 7 beteg lesz az, aki 5 éven belül is élni fog kissejtes tüdőrákkal. És ez a szomorú valóság. Viszont sajnos ezzel néha szembe kell nézni, és ezáltal is még inkább ösztönzőleg hatni, vagy hatva társadalomra, hogy mennyire fontos a dohányzásról való leszokás. Tehát ez a szám valós. Tehát még egyszer, az 5 éves túlélés kevesebb, mint 7% átlagos esetben, vagy átlagolva az esetek. Tehát, hogy beleértve a korai és késő stádiumot. Viszont akkor, hogy menjünk egy lépést hátrább, és nézzük meg az alacsonyabb szinteken. Ez az arány korai stádiumban már 30%. Tehát az azt jelenti, hogy korai stádium esetén, hogyha 100 betegből 30, 5 év múlva is életben lesz, és utána sok-sok évekig még életben lehet. Tehát, hogyha korai stádiumban fedezzük fel a betegséget, akkor a túlélési esélyek jelentősen nőnek. Ugye nem mindegy, hogy most 7%-ról beszélünk, vagy pedig 30%-ról. Késő stádiumban pedig nyilván kevesebb lesz, mint 7%, olyan 2-3%-ról beszélünk, viszont itt azért az fontos hozzátenni, hogy az immunterápia, amit ugye nem olyan rég vezettek be, azért növelheti ezeket a túlélési esélyeket. De átlagba véve 7% alatti az 5 éves túlélés.
Mint kutatóorvost kérdezem most, hogy mit tehet az egészségügy, hogy a betegség felismerése és kezelése javuljon, milyen jövőbeli kilátások vannak ilyen tekintetben?
Jövőbeli kilátások tekintetében megjegyzendő, és nekünk is ez a fő profilunk a kutatólaborban, illetve a kutatócsoport keretein belül, hogy minél hamarabb elhozzuk a személyre szabott terápiákat kissejtes tüvek esetében is. Tehát nyilván ez egy több lépcsős folyamat, és maga a személyre szabott terápia bevezetése az a legfelsőbb lépcsőfok. De oda el kell jutni. Tehát nagyon fontos az, hogy ezeket a daganatokat, ezeket mélyrehatóan megismerjük molekuláris szinten. Tehát rendkívül fontos az, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű minták rendelkezésünkre álljanak, amiken különböző vizsgálatokat tudunk végezni, és fel tudjuk térképezni, hogy pontosan hogyan is néznek ki ezek a daganatok molekuláris szinten, és morfológiai szinten is. Mert ugye, hogyha ezek létrejönnek, és ezeket meg tudjuk nézni, akkor különböző személyre szabott altípus specifikus terápiás ágenseket tudnánk bevezetni. És ez azért lenne fontos, mert ezáltal a betegeket nem egységesen kezelnénk, hanem minden beteget annak megfelelően tudnánk kezelni, hogy milyen molekuláris profillal rendelkezik az adott daganat. Még egyszer mondom, ez más daganat típusok esetében már a jelen. Tehát például a nem kissejtes tüdőek esetében ez jelenleg is zajlik. Tehát a beteg beérkezik a kórházba, az első és legfontosabb dolog, hogy molekuláris szinten feltérképezni a daganatot. Nem kissejtes tüdőek esetében. Kissejtesnél sajnos ez nem áll még rendelkezésünkre.
Milyen kutatások vannak akkor még, amit meg lehet osztani a hallgatókkal ezen a területen, globális szinten?
A kutatásoknak, hogyha mondhatom így, a döntő többsége az erre fókuszál, illetve a korai felismerésre. Tehát ez a két alappillére most a kissejtes tüdőrákos betegeket illető kutatásoknak. Az egyik az, hogy korai stádiumban felismerjék, ezáltal különböző alternatív diagnosztikus megoldásokat terveznek, és akár mi is tervezünk kidolgozni. Ez alatt értem akár a véralapú biomarkert, vagy a véralapú diagnózist. Gyakorlatilag a beteg beérkezik, veszünk tőle vért, és a vér alapján feltételezzük, hogy a daganat az egyrésztől ott van, vagy nincs, korai stádiumban, másrészt pedig szintén a vérből megmondani, hogy milyen altípussal rendelkezik az adott daganat. Ez az egyik kutatás irányvonal. A másik kutatás irányvonal pedig a molekuláris feltérképezése a daganatnak magának, hogy ezáltal még mélyrehatóbban tudjuk megismerni, hogy milyen jellegzetességekkel bír az adott elváltozás, és ezen túl azokat a terápiás célpontokat is azonosítani, melyek ellen akár gyógyszereket tudnánk kifejleszteni a jövőben. Ugye a kemoterápiának a hátránya, hogy az tekintet nélkül roncsol, hogyha fogalmazhatunk így. Nyilván a daganatot az sokkal nagyobb mértékben, ugye tekintettel a megnövekedett aktivitására a daganatnak, sokkal jobban roncsolja. De a kemoterápia az általánosságba véve sajnos mindent roncsol valamilyen szinten. Na most visszakanyarodva, ezért lenne fontos, hogyha találnánk olyan célpontokat a daganaton, amelyeket célzottan lehetne kezelni, és célzottan tudnánk azáltal gátolni a daganatnak a növekedését, mintsem a kemoterápiával mindent roncsolva meggátolni a tumor növekedést.
Több ízben beszélgettünk már arról, hogy egyéni szinten úgy lehet a legjobban, leghatékonyabban védekezni, hogyha nem dohányzunk, hogyha leszokunk a dohányzásról, hogyha éppen ezt követeli meg tőlünk az adott helyzet. De mit lehet tenni társadalmi szinten, vagy társadalmi szinten hogyan lehet védekezni a kissejtes tüdőrák ellen? Tehát mit tehet egy embercsoport? Tehát nyilván, hogyha van köztük egy dohányos, akkor például azt, hogy nem fújja rájuk a cigarettafüstöt, de gondolom, hogy azért lehetnek itt más módszerek is.
Igen, tehát ez a legfontosabb. Tehát nyilvánvalóan ez a legfontosabb, hogy a dohányzást visszaszorítani valamilyen módon. Tehát ez lehet egyéni szinten, lehet társadalmi szinten, lehet kisebb embercsoport szintjén, de a lényeg az, hogy ezt vissza kell szorítani. És ez egy jó példa, például úgymond a passzív dohányzás, vagy a second hand smoking, ugyanúgy hozzájárulhat a betegség kialakulásához. Tehát, hogyha van a társaságban egy illető, aki dohányzik, a mellette ülők majdhogy nem ugyanolyan mértékben ki vannak téve annak az ártalomnak. De hát erről már elég sokat beszéltünk, tehát ez a legfontosabb lépés. Ezen túl viszont, és akkor ez megint egy ilyen elcsépelt gondolat lehet, és a hallgatóság legyint, hogy hát persze. A másik az pedig az egészséges életmód. Tehát ezeket nem véletlenül, tehát én mindig azt mondom, ezeket nem véletlenül hangsúlyozzák olyan sokszor. Tehát amit már ennyiszer mondanak, és ugyanez érvényes a dohányzásról való szekvása is, és az egészséges életmódra is, tehát amit ennyiszer mondanak, abban azért van igazság. Tehát az egészséges életmódra, az egészséges táplálkozásra, a mozgás fontosságára mindenképpen fel kell hívni a figyelmét a hallgatóságnak. És ez miért fontos? Mert ugye sokszor mondják, vagy mondjuk, hogy persze egészséges. De ez miért fontos? Mert egy olyan szervezet, mely egészséges, és az egészségnek persze sok formája van nyilvánvaló, de mondjuk általánosságban egészséges szervezetről beszélünk. Odafigyel az egyén a táplálkozására, odafigyel arra, hogy bizonyos szinten sportoljon, mozogjon, tehát ne egy mozgásszegény életmódot kövessen. Tehát egy ilyen szervezetnek a védekező mechanizmusa sokkal jobb, meg sokkal előrehaladottabb, mint mondjuk egy olyan egyénnél, akinél ezek a tényezők ugye nem állnak fel, tehát mondjuk nem egészségesen él. És ezek a védekező mechanizmusok szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hogy a daganatoknak a kialakulási valószínűsége jelentősen csökkenjen. Ugye egy épp szervezet, egy egészséges szervezetben a daganatok döntő többsége sokkal nehezebben alakul ki, mint mondjuk egy legyengült vagy egy kevésbé egészséges szervezet. Tehát én talán ezt a kettőt tudnám kiemelni, de még egyszer mondom, itt a legfontosabb a dohányzás visszaszorítás, és akkor utána az egészséges életmód promoválása.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan látja a kissejtes tüdőrák körüli egyrészt kutatások jövőjét, másrészt pedig a betegek esélyeit egy hosszabb távon, illetve mikor érkezhetünk meg egy potenciális áttöréshez.
Jó, hogy ezzel zárjuk, mert ugye beszéltünk arról, hogy drámaiak a kilátások, meg hogy mennyire agresszív a megbetegedés, de szerencsére így zárószóként azért el tudom azt mondani, hogy a jövőbeli kilátások a kutatás terén, valamint az új terápiás stratégiák kidolgozása terén jók, és én pozitívan állok a jövőhöz ezen a téren. Tehát azt látni kell, hogy bár éveken vagy évtizedeken keresztül jelentős terápiás, vagy jelentős felfedezések nem történt a kissejtes tüdőrákot illetően, az elmúlt 5-6-7 évben azért elkezdődött egy olyan fajta szintű megismerése a betegségnek, mely hozzájárulhat a jövőben új terápiás stratégiák kialakításához, és jelenleg is azon dolgozunk, hogy ez minél hamarabb bekövetkezzen. Bár csak, hogyha az elmúlt 5 évet nézzük, több terápiás előrelépés és molekuláris megismerés történt kissejtes tüdőrák terén, mint mondjuk az azt megelőző mondjuk 30 évben. Tehát ilyen szempontból én úgy látom, és az én véleményem az, hogy felgyorsulnak az események, és a jövőben viszonylag sok terápiás áttörés jöhet a kissejtes tüdőrák kezelését illetően.
Legyen akkor ez az Árszó dr. Medgyesfalvi Zsolt, kutató, orvos és patológus. Köszönöm, hogy itt volt a Medicinában, és válaszolt a kérdésekre.
Én is még egyszer köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!